Isten szent igéjét, a ma esti igemagyarázat alapigéit, Mózes második könyve 20. fejezetéből az új bibliafordítás szövege szerint olvasom az első és második verset és a 8. verstől a 4. parancsolat szövegét. Akkor mondta el Isten mindezeket az ígéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Most a 4. parancsolattal foglalkozunk a mai estén. Emlékezzél meg! Ez az első 2 szava. Mindjárt egy kérdés hadd tegyek fel, kicsit a figyelmeteket jobban fel is ébresztem, és pedig azt kérdezem, jó, ha mindenki most kicsit befele fordul, hogy vannak-e a ti életeteknek nagyon emlékezetes napjai? Olyan napok, olyan emlékezetes események, amelyekre, ha visszagondoltok, megint megremeg a szívetek, vagy felvidul. Egészen röviden, hadd szóljak magamról annyit, hogy nekem az október 16-a nagyon emlékezetes. Nem azért, mert születésnapom, hanem azért, mert 44 évvel ezelőtt, a 30. születésnapomon, egy kis sáros faluban, Kárpátalján, valóban egy nagyon nyomorult, alkoholtól sokféleképpen megvert gyülekezetben voltam, 6. hónapja voltam ott, megválasztott lelkét, nagyon el voltam csüggedve. Nagyon ostobán gondolkoztam. Azt mondtam magamban, itt fogok elveszni ebben a kis faluban. Az akkori püspök ellensége volt az evangélium, aki nem kerülök egy jó parókiára. És arra is gondoltam, hogy Petőfi Sándor nem élt 30 évet, és olyan sokan is felépe nevét, ostoba gondolkodás volt. Én pedig néptelen, hogy itt pusztulok el ebben a kis sáros faluban. Isten rögtön meghallgatta az imádságomat, ott imádkoztam tézen egy gyerekágy előtt. Azonnal kiemelt ebből az ismeretlenségre, mert az orosz politikai rendőrség ima közben megfogta a vállamat, és kiemeltek ebből a nagy elégedetlenségemből, hogy legalább én ismerjem meg az északi vidékeket, Szibéria szép távait. És bizony beraktak egy kocsiba is elvittek, és én feleségemet és gyermekeimet csak 92 hónap után láttam. 4. gyermekemet csak fényképpen ismertem először, mikor hazakerültem, akkor már 8. éves volt. Hát Isten megfelelt az én ostoba gondolataimra, de nekem mindig meg kell emlékeznem erről a 16-áról, októberben, amikor Isten elkezdte nevelő munkáját, fenyítő munkáját, de szerető nevelő munkáját is. Kiszakított minden közeli kötelékből. Feleségem ott maradt államsegédékül, nem volt családi forték, ez ismeretlen volt a Szovjet Birodalomban akkor. Parókiáról ki kellett menni, ott maradtak a teljes bizonytalanságban. 4 rúbel készpénz maradt, amikor én elvitettem, semmi más. Egy évig semmit nem tudtunk egymásról. Meg kell nekem emlékeznem erről a napról. Meg is emlékeznem újra és újra, nem a születésnapomról, Isten kezéről, mert Isten úgy vett a kezébe, hogy oltalmazó védő szeretettel, hiszen itt vagyok. Életfogytiglani ítéletet kaptam, ott kellene lennem, ott kellett volna maradnom halálamig a északi sarktól még 700 kilométerre északra. Isten azonban ezeket a döntéseket megsemmisítette. Tehát egy nagyon emlékezetes nap számomra. A csütörtöki nap, csütörtökön történt, de van egy nagyon szép emlékem is. Egy vasárnapi nap a Beregszászi börtönben, abban a cellában voltam, ahol Rózsa Sándornak a banda tagjai ültek éppen 100 évvel előbb, az ajtóban vele volt karcolva a nevük, és megnevezték magukat, hogy Rózsa Sándor bandájához tartozom. Hát én egy másik csoporthoz tartozom, de ugyanabban a cellában voltam. És nagyon rosszul éreztem magam. Egész éjszaka vertek egy fiatal lányka mellettem lévő cellába, és egész éjjel hallottam a sikoltozását. Öt orosz tiszt verte felváltva, amikor elfáradt, 2-3 átvette más, teljesen összetörték azt a leányt. És arra gondoltam, hogy ha egy leányt így megvernek, akkor mi lesz velem? Rám szállt a rémület, nagy félelem. És a nagy csoda volt az, hogy a Bibliámat nem vették el, mert az orosz börtönökben papír nincs. Megnézték a lukas fogunkat, nincs ebben a ceruzahegy, a szemhéjunkat felhúzgálták, az orrunkba belenéztek. Minden papírt elvettek, nekem meghagyták a Bibliámat. És amikor nagy elsüggedésemben és félelmemben, hát én milyen verést kapok majd. A Bibliámat kinyitottam, de csak úgy tudtam olvasni, egész magasra emelve, mert a rácsapon egészen magasra jött be a fény. És úgy kértem Istent, hogy úgy, ahogy vagyok, vegyem mégis kezébe. Megemlékeztem sokféle engedetlenségemről, bűneimről, valóban a bűneimet sírattam, de kértem az Istent, hogy ahogy velem gyerekkoromban már szövetséget, hogy ismételje meg újra. Azt mondtam Istennek, Uram, kössél velem újra egy szövetséget, újítsd meg. És akkor csak kinyitottam a Bibliámat. Én nem tanácsolom senkinek, hogy nyitogasson le, nekem ott nem volt más lehetőségem. Ezt olvastam. 5 Mózes 26-ból, a 16. verstől. 17-től. Te ma azt kívánod az Úrtól, hogy ő a te Istened legyen, mert te az ő útjain jársz, megtartod rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit, és hallgatsz a szavára. Az Úr pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő tulajdon népe, ahogyan megmondta neked, megtartva minden parancsolatodat. Akkor az általa teremtett összes nép fölé emel, hogy dicséretes, hírneves és tisztelt legyél, Istenednek az Úrnak a népe leszel, ahogyan megígérte. Egyszerre meggyógyultam, elmúlt minden bajom. A szívem megtelt örömmel, énekeltem. Az Úr megkötötte velem újra az ő szövetségét a Krisztus vére által. Biztonságban voltam. De vannak az ilyen nagyon emlékezetes napok mellett, más napok is, amikor meg kell emlékezni. Itt azt olvastuk, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Én megmondom őszintén, hogy különösen mi lelkipásztorok olyan helyzetben vagyunk, hogy nekünk a vasárnap a legmegterheltebb napunk, de a legszebb napunk is, hiszen akkor állandóan szolgálatban vagyunk, korán reggel kezdjük a gyermekekkel, felnőtt istentisztelet, beteget látogatunk, este megint istentisztelet. Nekünk ez az igazi munkanapunk, de ez a nyugalom napja mi számunkra. És én azt is megmondom őszintén, én remélem senki nem magyarázza félre is, nem takarózik vele, de egészen bizonyos, hogy senki sem mondhatja, hogy a vasárnap azért egy különleges nap, mert akkor nem szabad vétkezni. Akkor jónak kell lenni. Én nem ismerek ilyen szabályt. Én nem tudom azt, hogy nekem vasárnap jobban kell vigyázni, őrizkedni a bűntől, mint hétfőn vagy kedden. Ilyen értelemben minden nap egyforma. Az ördög minden nap támad. Isten igéje minden nap árad. Ilyen tekintetben minden nap egyforma. Maga Pál is azt mondta, hogy vannak, akik ügyelnek a napra, vannak, akik nem ügyelnek. De egy bizonyos, én nagyon szeretek olvasgatni okos emberek írásaiból is, és örültem, amikor olvastam egy ilyen hosszabb orvosi csoport által végzett kutatás eredményét, hosszú vizsgálatok voltak sok emberen. Isten úgy alkotta az embert, hogy a biológiai óránk és időrendszerünk olyan, hogy normális munkamenet mellett minden 7. napon kimerül az ember, minden 6 napon. A 7. szükség van a pihenésre. Ez nem kell biblia, ez egy hitetlen orvoscsoport megállapítása, anélkül, hogy tudták volna, megerősítették a biblia parancsát. Mert azért volt ez, mert megpróbálták 10 naponként adni majd a 2 nap pihenőt. De kijelentette ez az orvoscsoport, különféle nemzetiségű és ismert emberek voltak, hogy az emberi szervezet a 7. napon már kívánja a pihenést. Azért mindenki vétkezik, közületek is. Aki a testét se pihenteti, és a lelkét sem helyezi oda abban nyugalomba, hiszen a nyugalom napja a sábbat, a szombat. Mindegy, hogy milyen nap, nekünk a vasárnapunk egy kiemelt ünnepnapunk, de a hétfő is a nyugalom napja, a kedd is, a szerda, csütörtök, péntek, szombat, minden nap, ha Krisztussal vagyunk. Csak ami valóban egyensúlyát vesztett életünk olyan zilált, hogy most már ugye 2 szabad nap van, és az emberek mégis még fáradtak, még több az öngyilkosság, még több az idegösszeroppanás, még több a válás, még több az abortusz, növekszik a bűn. Nem tudunk megpihenni, hogy is énekeltük, ugye, itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotás. És mondtuk, hogy hívő szívem, bűnös szívem, hívő szívem. Az ének ezzel zárul, hívő szívem. Vagyis az egész életünkre ennek kell jelenzőnek lenni, hogy én Krisztusé vagyok. Ebbe bele kell foglaltatni az egész életünknek. Ha pedig Krisztusé, akkor szükséges, hogy megpihenjünk igazán az Úr Jézus lábainál. Adni kell magunknak, megfáradt testünknek is egy külön pihenő napot. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig a Bibliát olvasom. A testemet is meg kell pihentetni. De fekve, nyugodva, pihenve, mindig össze vagyok kötve az én áldott Jézusommal, akkor a testem is pihen. Mennél több áldás lesz a lelkem, annál inkább újul a testem is. Mondottam tegnap, és ismételem a Dávid gyönyörű vallomást, a testem és lelkem újonganak az élő Isten felé. Igen, annak a zsidó embernek ott a pusztában, vándorolva, nagyon nagy szüksége volt arra, hogy legalább egy héten egyszer megálljon. És ilyenkor eljött a bűnbánat ideje, a lecsendesedés ideje, hiszen ti tudjátok, hogy milyen szigorú ítéletet adott Isten, hozott és végrehajtatta. Ott olvassuk a Szentírásban, hogy egy szombati napon egy zsidó ember kiment száraz gajakat szedni, a táborőrök tetten érték, oda vitték Mózeshez. Mózes sem indulattal, sem irgalommal nem nyilatkozott. Azt mondta, hogy helyezzétek zár alá, megkérdezem az urat. Az úr válasza az volt, hogy írtsátok ki népem közül az ilyen embert. Nem tartozik a gyülekezethez, és nem érkezik meg a célba. Halljon meg az ilyen embert. Ez nagyon félelmes ítélet. Miért volt ilyen szigorú és félelmes ez az ítélet? Elrejtőzött, elmenekült az Istennel való találkozás elől, és elmenekült a testvéreivel való találkozás elől. Ez az ember nem akart megbékülni Istennel, 6 nap annyi bűne után, sem azokkal, akikkel együtt vétkezett. Hiszen próbáljuk elgondolni. Most egy kicsit elmerültem ebben. Meglepődtem, mennyire nem láttam eddig így. 40-45 fok meleg van. Mindent vinni kell. A férfi viszi a sátrat, a felszerelésekkel. Az öreg apát, anyát, a most szülött asszonyt, a kis csecsemőt, mindenkit vinni kell. Az evényeket, azt a kevés vizet. Korán reggel fel kell kelni, mert ha nem szedjük fel a 3 liter, 1 homer mannát, akkor nincs tovább. Mennyi surlódás, mennyi izgalom, mennyi törődés. Közben a gyerekek elfutkosnak, nem találják. Jön az este, nincsenek a sátorban. Mennyi törődés, ki a hibás, ki a felelős. De jött a szombat, megálltak. Abba maradt az ihálás. Megtörültöztek a verítéktől. És imádkozni kellene. De a férj nem tud imádkozni, míg bocsánatot nem kér a feleségétől. Oda nyújtja a kezét a megfáradt asszony felé, csak mondja neki. Tudod, feleségem, igaz, hogy én viszem a sátra, a felszereléseket, még edényeket is, még a kicsi gyereket is. Mégis, ezzel nem menthetem magam. Türelmetlen és goromba voltam. Most imádkozni kellene, de nem tudom, mert megbántottalak. Bocsáss meg nekem. De azt, hogy pedig így szól. Most én kérek tőled bocsánatot. Annyi terhet cipelsz, olyan terhet vannak rajtad, alig bírod. Mégis viszed? De hát hazafelé megyünk. Megbántottalak. Ideges szabadra, nem csillapító szóval. Még újabb ideges szóval feleltem. Férjem, bocsáss meg nekem, és a két ember megfogja egymás kezét. Úgy összetartoznak, úgy összekornak, és leborulnak arra forró homokszőnyegre, és dicsérik a bocsánat Istenét, az Urat, áldott szombat, igazi béke és nyugalom, és a gyereket is látják ezt. Veszekedő testvérek megbékülnek. Valahonnan Kánaán felől olyan jó illatot hoz a szél. Minden kis sátor, a szent sátornak egy kicsinyített másává válunk. Ott van köztük Jehova. És békesség van, és lesz erő holnapra, az újabb hétre. Igen, ezért kellett a nyugalom napja. És aki nem tudjátok kihasználni legalább egy napját a hétnek, hogy testileg, lelkileg megújuljatok, óriási céltáblájává váltok az ördögnek, aki a legjobb nyílövő. Nem vagytok védve, se Istennel nem békültök ki, se egymással. Hogy lehet egy haragú Isten ege alatt járni, dolgozni, örülni, pihenni, étkezni? A zsidó tudta, hogy nem lehet. Nem indulhat tovább, amíg ebben a szombati nappal meg nem kap minden felülről, és feloldozva, Istennel és egymással megbékülve. Ugye elgondoltam, hogy ott vált igazivá szerelem, egy ilyen megbékélésben, és a gyerekek most tették tisztelni a szülőt, és a szülők is érezték, hogy az Isten köti hozzánk a gyermekeket. Nem csak a testünkből való, hanem Isten ajándéka is. Nálak akkor hogy van a családban? Beszéltem egy kislánnyal egyik evangelizációs helyen. 12 éves. Odajött. Azt mondta, úgy szeretném az Úr Jézust követni. De az én apám minden nap így mondta, tök részegen jön haza. Anyámnak nincs bibliája. Egyedül vagyok. Úgy sajnáltam most a kisgyereket. A szíve keresett valamit. Az ige megszólította. De apám minden nap részek. Csúszik, mászik, négy kézláb. Hát milyen tiszteletet érezhet az a gyerek? Lénfalomban is vannak házas párok. Minden kereset és nyugdíj arra megy el. Olyan rettenetes. A gyerekek menekülnek onnan. Van olyan vasárnap iskolásom, amikor megkérdezem, hogy hogy érzitek magatokat otthon? Sok gyerek lesikél szemét. Sajnálom őket. Félnek hazamenni. És akkor jó, mikor nincsenek otthon. Jaj, mennyi bűnt lesz magára a szülő, ha tudná. Nem csak magát nyomorítja, de a gyermekeit is. És a gyerekek megsebzett lelke kifoghatni még az unokákra, a dédunokákra is. Milyen jó volt, hogy ez a vándorló zsidó, aki nem tudott annyit, mint mi. Nem volt új szövetsége. Nem értette jól, még a mózesi törvényeket sem. Ez nem tudta, hogy miért vannak a különféle parancsolatok a három része osztott sátor szertartásai. De azt tudta, hogy nem lehet élni, és nem lehet tovább menni. Isten békessége nélkül. Új erőt kell mindig venni, és még gondoljátok el hozzá. Állandóan temetni kellett. A Biblia elmondja, hogy azok, akik kijöttek Egyiptomból, amikor kijöttek 20 évesnél, akik idősebbek voltak, mindjárt hullottak a pusztában. Csak Józsué és Káleb maradt meg. Gondoljátok el, hogy vonul ez a félmillió sereg, és minden itt mögöttük homokdombok. Nincs rajta virág, sem árványtábla, és menni kell tovább, és nem lehet visszamenni hozzá. Ott maradnak a sírdombok. Nem sokára úgy befújja a fél, hogy sima minden. Ti hogy vagytok a temetővel? Nagyon oda vagytok kötve? Nagyon sok pénzt beleszoktak a fölni a temetésbe, a márványkőbe, a koszorúba. Nem biztos, hogy az Úr Jézus helyesli azt a pénzkezelést, ahogy a halottakat körülveszitek. Én sokszor beszéltem gyülekezetemnek is arról, hogy ne a márványba öntsétek a 10 000 forintokat. Most eljött az idő, hogy nekem kellett emléket emelni a feleségemnek. A falunkban helybe volt a sírkőmester, megmutatta a kirakatát. Én azt kértem, hogy olyan közép egyszerű legyen. Nem intézhetem el 2 deszkával, és nem akarok fekete márványtáblákat. Meg kell adni egy tisztességet, és szabadnak kell lenni attól a sírhelytől. Egyik gyerekem azt kérdezte, ugye akkor minden nap kimégy oda. Azt mondtam, hogy édesanyátok nincs ott. Nagyon jó helyen van, nincs ott. Én minden nap ahhoz megyek, akihez a feleségem elment. A községünkben egy fiatal ember tévészerelő volt, javította az én televíziómat is, és egy nyári napon elég gondotlanul kint az udvaron javított egy televíziót, rövidújú ringben, feszültség alatt volt a készülék, hozzáért a könyöke, meghalt, megütötte az áram. Az édesanyja attól kezdve minden nap ment a temetőbe, katolikus asszony, én megkérdeztem tőle, hogy templomba szokott menni, mert mindig azt látom a temető felé, vagy azt mondta, azt az Istent, aki a fiamat elvette, nem tudom tisztelni. Járt halott fiának a sírjához. Úgy sajnálta. Aztán meghalt a férje, és egyedül maradt. Akkor járt a férje sírjához is. De jó, hogy nem a holtakhoz vagyunk kötve. Elmentek. A mi dolgunk az, hogy bánjuk meg mindazt, amit velük szembe vétkeztünk életünkben. Amit mulasztottunk, mert van mit megbánjunk. Van. Nem kell a sírokhoz járni. Sokan ott sírnak a sírköveken, ráírták a hazugságot. Amíg éltél, szerettünk, soha el nem felejtünk, nem igaz, bele van vésve. Ha úgy mentek el a mi szeretteink, hogy hazamentek, az Úrhoz mentek, köszönjük meg. Ha nem oda mentek, akkor azt kell megnézni, hogy ebben mi az én bűnöm, hogy nem jutottak hitre. mert nem tudtam előttük mutatni a bennem élő Krisztus. Na, menjünk tovább. És ez a vándorló sereg nem maradt volna meg. Szép zilárolt volna ez a tábor, ha nem lett volna ez a nyugalomnak a napja. De ahogy mondtam, ahogy a családok megújultak, a rokonok egymással, úgy összetartozott ez a tábor. Sokféle bűne volt, zuggolódása, lázadozása. Mégis, Isten mindig adott egy alkalmat a találkozásra. Isten kívánta azt a szombatot. Az Úrnak hiányzott az a szombat. És Istennek hiányzik minden reggel, ha nem jössz eléje. És minden este, mikor nem az ő kezébe hajtod le a fejedet. Én estére már ugyan fáradok. De olyan jó, hogy Krisztus kezébe hajthatom a fejemet. És minden reggel megköszönöm, hogy még fel tudok kelni, nem másról öltöztet fel, el tudom fogyasztani az ételt. Minden reggel megköszönöm ezt, frissen és újra, mert ez egy új kegyelem. Nem tudom, hogy hogy vagytok a Bibliátokkal. A gyülekezetemben egyik új évkor kértem, hogy legyen egy jelszavunk, Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe. Elég sok Biblia elfogyott. De még mindig nem olvassák elég igazán és őszintén. De hogy vagytok a Bibliátokkal? Én azt tapasztaltam még a fogságomban is, hogy nem sajnáltam. Minden este 9 estén át, vagy 10 estén át eladtam a vacsora kenyeret. Abba volt az erő. Többen megtettük ezt. Így vettünk meg egy orosz új szövetséget. És így kaptunk új erőt. Odaadtuk a kenyerünket több estén át, hogy legyen egy kis Bibliánk, és sorba ment. 27-en olvastuk. Én bennem volt annyi kis csendes ravasság, hogy megmondtam a hívő barátoknak, foglyoknak, hogy én pap vagyok, nekem tehát több jogom van, mint nektek, nekem kell olvasni, nektek lehet, nekem kell. Így aztán minden másnap, harmadnap én nálam volt. Ezt a végtelenet most bevallom itt, de nem is nagyon sajnálom. Isten engem ott éltetett abból az orosz nyelvű kis új szövetségből, annyi erő áradt abból. Nektek kezetekben van a magyar Biblia, éljetek vele. Soha ne forgassátok unottan. Ne lapozzátok, hogy tudom már. Mikor az Úr teríti meg az asztalt, akkor illik azt olyan hálás szívvel venni. Ha én valakinek a vendége vagyok, és turkálok az asztalon az ételben, mit szólnak? Mikor Jézus maga teríti meg az asztalt, asztalt terítesz nékem ellenségeim elő. Itt el kell mondanom valamit. Mikor egy hétig beszéltem a 23. Zsoltárról egyik debreceni gyülekezetben, készülve a szolgálatra, ott lepődtem meg, hogy mennyire nem jól értettem egy Biblia verset. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim szeme láttára. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit Dávid itt elengedte magát. Nagy biztonságban van. Egy kicsit oda fricskázott. De nem így van. Egész más van itt. Az van, hogy amikor Isten nekem az ígét nyújtja, akár vezérfonal szerint, akár hogy olvasunk. Én a Biblia sok könyvéből olvasok naponta. Nem vagyok kötve egy vezérfonalhoz. De aki úgy teszi, jól teszi. De amit oda tesz az Úr, abban mindaz benne van, amire szükségem van. Ott minden van. És ha én valamelyiket nem veszem el, vagyis valamelyiknek nem fogadok szót, ellenségeim szeme láttára, az ördög sokkal jobban figyeli az én napi ígémet, mint én. És figyeli, mit nem vettem át. Azon a ponton én végtelen vagyok. Azon a ponton innen haltva én gyenge leszek. Azonnal ott kezdi meg a támadás. Az ellenség szeme láttára. Nagyon figyeli. Csak elolvastad, mert nem is emlékszel rá. Vagy éltél belőle. Élet lett benned. Vitamin lett. Megmozgatta a lelki vérkeringésére. Megnyílt a szemed jobban. Élesebb a hallásod. Melegebben dobog a szíved. Gyorsabb a mozgásod. Mert élsz abból az igéből. De ellenséget figyeli. Az egyik legerősebb, leghatalmasabb Biblia verse, mert szívemet sokszor megerősítette Jézusnak az a szava, amikor így szól. Jön a világ fejedelme. Én bennem nincsen semmije. Másik fordítás szerint, velem nem tehet semmit. Én bennem nincsen semmije. Mert Jézus tele volt Isten igéjével. Ezért mondhatta, mindig azt cselekszem, amit neki kedvesek. Most beszéljünk csak a szombatról, ez a sabbat, ez nyugalmat és békét jelent. Nem lehet egy magyar szóval lefordítani a sabbat szót, ez jelenti az eddig végzett munka abbahagyását, egy pihenést, egy nyugalmat azután, ami már mögöttünk van. Isten nyugalma. A szombat az Istené. És azt mondja William, megvan a szombatja az Isten népének, megosztja velünk. Megnyugodott az Úr, és ezt a nyugalmat akarja nekünk is adni. Már itt a földön kezdünk bemenni az Isten nyugalmába. A mi szombatunk már most elkezdődött. Nem vagyunk egy naphoz kötve. Én nagyon sajnálom az adventistákat. Ismerek jó néhány szorgalmas, odaadó, buzgó adventistát, de végtelenül sajnálom őket. Meg vannak bilincselve egy nappal, és a vége káromlássá válik, mert prédikátoraitól hallottam, hogy hiába hiszek Krisztusban, ha nem tartom meg egyetlen nagy napnak a szombatot, el fogok veszni. Ez a kereszt megcsúfolása, ez a Golgota kigúnyolása. A galaták is ezt tették a körülmet érkezéssel. Ezt csinálják az adventisták a szombattal. Megvan a szombatja az Isten népének, mert a Krisztusé. Mert Krisztus a mi nyugodalmunk. Pál apostol nagyon szépen leírta. Mint hogy Isten volt az, aki Krisztus által megbékéltette magával a világot. A Krisztusért kérünk, békéljetek meg az Istennel. Ez az a béke és nyugalom, amelyet prédikálunk. Nagyon szeretem azt az éneket. Mi békít meg Istennel, csak a bárány Jézus vére. Ó, drága az a vér, mely omlott lelkemért, lemossa bűnömet a megváltó Jézus vére. Nekünk nagyon drága vérem vett szombatunk van, és állandó szombatunk van. Nekünk mindig ebben a nyugalomba kell lenni. Én Krisztusé vagyok, ő az enyém. Isten a bárány vére által szerzett békességet maga között meg közöttem. Mondjátok, van ennél nagyobb? Megbékülve, összekötelezni az Istennel. Nincs nagyobb ennél. Ma úgy elolvastam, itt van a kis orosz könyv, amit említettem. Közösség Istennel, Obsenies Bohom. Újra olvastam belőle. És leírja ott is az író, hogy nincs több, nincs csodálatosabb. Mit lehet ehhez mérni? Ha én a miniszterelnök édesöccse lennék, vagy nagybátya, mit jelent nekem? De én az Istennel vagyok kapcsolatban, élő kapcsolatban. És örül, amikor az ő békéjét nekem adhatja. Én szenvedni, amikor békétlenség van bennem, mert vétettem. Van ennél több és jobb. De sajnálom azokat, akik megvetik az Úr Jézus, vagy alkudoznak vele. Nem akarnak igazán az övé lenni. Van azonban egy félelmes dolog, amit most el kell mondanom. Van olyan, és nem is egy, nem is kevés, vallásos, bibliája is van, van vágyódása, vonzódása az Úr felé, talán még munkát is vállal, de nem akar igazán megtisztulni. Azért olvasom fel a Mózes 4. könyvéből, a 19. fejezetből azt a verset, amely nálam aláhúzott vers a Bibliában, azért, mert újra meg újra meg kell, hogy álljak itt. De aki tisztátalan, és nem akar megtisztulni vétkétől, azt az ember ki kell írteni a gyülekezetből, mert az Úr szent helyét tisztátalanná tette. Aki tisztátalan, de nem akar megtisztulni, nem arról az, hogy nem tud, nem akar, ki kell írtani, vagyis mi lelki értelemre fordítjuk át új szövetség nyelvére. Ha valaki valamilyen bűnben benne van, és nem akar megszabadulni, nem akar megtisztulni, Isten népe közül törülve van, ott lehet a templomba, lehet tisztsége, palásra is mehet, de Isten népe közül törülve van. Ki kell írteni azt az embert? Nincs vele testvéri kapcsolat. Mi próbáljuk, talán mondjuk is, hogy testvér. Nincs kapcsolat. Ott van az a bűn, nem is egy. Ha vannak közöttetek olyan istenfélő férfiak és nők itt, akik azt mondják, hogy én félem az Urat, sőt azt mondják, hogy nekem már van második születésnapom. De ott van valami elrejtve. Ott van valami, amit nem adtok fel. Azt az egyet nem. Ez az örök életbe kerülhet. Júdás nem szerette az asszonyokat, lányokat, csak a pénzt. A gazdag ifjú majdnem tökéletes volt, csak a pénzt szerette. Sámson nagyon becsületes volt anyagiakban, de szerette Delillát. Egy ponton nem adta fel. Én nem látok a szívetekbe, de ebben a pillanatban mindenki tudja, miről van szó. Nem hiszem, hogy Isten most ne világítana oda. Olyan jól tudjátok, hogy hol van az a sötét pont. Mikor én rávilágít, én is tudom. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szeretném a trónomat továbbvinni benned, de ezen a ponton nem tudom. Vagy engedek, vagy nem. Ti tudjátok, ezt a félelmes igét ismeritek. Vannak, akik maguk feszítik meg Istennek a mafiát. A szövetség vérét bántalmazzák, kegyelem lelkét, a vért megtapossák. Ez olyan félelmes, hogy az Úr Jézus, ha a szívembe jön, megint kiszolgáltatja magát nekem. Mintha megint megkorbácsolnám. Sebeket okozok neki, és meg lehet feszíteni. Onnan nincs visszaút. Jó néhány lelki pásztorunk, püspökünk is volt, esperesünk, aki megfeszítette magának az Isten fiát, nincs visszaút. A rendszer változott, ezeknek a papoknak a szíve nem tudnak visszajönni. Nincsen bocsánat többé, ez rettenetes. Volt, akivel beszéltem egyel ezek közül. Nem érti, nem hallja. Igaza van. Rettenetes. Azért mondom ezt. Most nem papokról beszélek. Vigyázzatok, hogy az Úr Jézus meg ne bántsátok. Hadd álljon a trónja szívetekben, fényesen, nagy erővel, és hódoljatok előtte. Úgy várja, hogy jöjjetek, és tudjátok, hogy mit fogtok majd tapasztalni. Hogy nem ti szolgáltok neki, hanem ő a király szolgál nektek. Mennél jobban odaadjátok magatokat Jézusnak, annál inkább tud nektek szolgálni. Hát ő a gazdagom, ő a nagyom, ő tudja, mire van szükségetek. Engedjetek az Úr Jézusnak. Most még a vasárnapról hadd beszéljek, a munkanapról. Mert munkanap nagyon sok embernél, nagy munkanap. A legerősebb munkanap, még vallásos embereknél is. A református egyház községnek van egy kertje, a parókiához tartozik, a lelkész használatára. Én már nem foglalkozom a földdel. Kibérelte egy tanítóházas, már kikötöttem. Vasárnap azon a földön semmilyen munkát nem lehet végezni. Egyszer beállít egy zator, és megindul vasárnap. Odahagyva mindent megkerestem nekem, vissza a gépet. Az én kertben, de vasárnap nem lesz munka. A madarak sisereghetnek, a nap süthet, a köd is leszállt, de nem dolgoztok. Nagyon sok botránkozást okoznak a hívő emberek azzal, hogy megengednek maguknak egy kicsit. Volt egy kedves gondokom, nem volt lelki világossága, de becsületes ember volt. Vasárnap délután mindig elment kaszálni. Nekem a rosszul esett. És mondtam, gondok úr, miért csinálja? Tiszteltünk, hát csak délig tart. Délig. Van, akinek már reggel vége. Ha nem magatokért, másokért, a botránkozás elkerüléséért, a legszükségesebb házi munkán kívül semmit ne tegyetek. Szükségetek van a pihenésre és a példaadásra. Én még nem láttam olyan komoly, becsületes hívő embert, aki azért ment volna tönkre, mert vasárnap pihent. Nem láttam olyat. De láttam sok vasárnapi munkán az Isten verését. Van egy család a falumban. Már 26 év vagyok ott. Én még azt a családot ünnepő ruhában nem láttam. Csak verítékről megkeményedett ruhába. Van zetor, van teherautó, van kiskocsi, a gyerekeknek is. Csak Krisztus nincs. Mindig léheznek, mindig fáradtak. Jaj, de szegények, de szomorúak. Sírni lehet fölöttük. És vannak egyszerű emberek. Nem gazdagok. De áldással minden, ami az övék. Ráérnek pihenni. Ti is tanuljátok meg. Most befejezésül hadd szóljak még egy pillanatot, egy percig még megint a szombat ünneplőkről. Nagyon-nagyon nagy fájdalmat szerzett nekem, amikor Molnár Mária beszámolt arról, hogy azt a jó munkát, amit ott a szigeteken megkezdett, adventista prédikátorok szétzilálták, jöttek, és a már megtért feketéket megzavarták, hiába hiszte Krisztusban, ha nem lesz szombat ünneplés, elkárhoztok, óriási kárt okoztak, és sokféle van ilyen munka. Ha valaki talán megkísértenek, hogy meglátogatnak, hozzám be szoktak jönni, de hamar elmennek. Ne adjatok utat. Mondjátok meg, már megvan a szombatunk, és nem 24 óra. Állandóan szombat van. Békében vagyunk Istennel. Most akkor az utolsó mondatot is elmondom, vagy mondatokat. Emlékeztek az énekre, amit már tanultunk, hogy eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Ha nincs is társam itt. Ha mögöttem a világ, előttem a kereszt, mögöttem a világ, előttem Jézus, akkor nincs visszaút. És az éneket még. Itt van szívem, neked adom, Uram. Itt van szívem, üdve Krisztusban van, keresztednél pihen. Hívő szívem, hívő szívem. Adjon Isten nektek békességet a Krisztus vére által. Tegyetek le mindent, ami zavarja ezt a békét. És őrizzétek a trónt. Ti vagytok a bennetek folyó Krisztus életnek a testőrei. Vigyázzatok magatokban az Úrnak felkentjére. Hadd legyen egyre fényesebb Jézus trónja. Erősebbek lesztek, áldottabbak lesztek, használhatóbbak. És Jézus még többet szolgálhat nektek. Isten békessége töltse be szíveteket. Imádkozzunk. Köszönjük áldott Istenünk az engesztelés vérét, a kereszt erejét. Köszönjük azt a hatalmas kiáltást, amely átjár a szívünket, hogy elvégeztetett. Nem mi mossuk le magunkat, nem mi szabadítjuk meg magunkat, nem mi oldozzuk ki magunkat, nem mi bocsátunk meg magunknak, minden tőled jön. Ó Isten, légy áldozat, te kimondhatatlan ajándékodért a Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Amen.
Yeah. Két dolog szükséges, hogy eredményes prédikátorok legyünk. Először sokat kell imádkoznunk a csöndes kamrában. Napközben többször is oda kell mennünk, küzdve Isten előtt minden alkalommal úgy harcolva, mintha az az utolsó alkalmunk lenne, és nem kelve föl a térdeinkről addig, amíg bizonyosságot nem nyerünk arról, hogy az Úr meghallgatott minket. Kérdezzük meg az Úrtól hittel és nagy buzgósággal, hogy mit mondjunk az embereknek. Menjünk közvetlenül az imakamrából a szószékre, minden esetben, mint ahogy Mózes a hegyről a táborba ment. Aztán kenet kíséri prédikálásunkat, és minden szavunkat úgy fogadják, mint Isten angyalának üzenetét. A másik dolog az, hogy határozottan és lelkesen prédikáljunk, minden alkalommal a lelki ismerethez szóljunk. Mondjuk az emberek szemébe bűneiket, nem törődve az emberek jó vagy rossz véleményével, de legyen tiszta a lelki ismeretünk Isten és emberek előtt, és óvakodjunk attól, hogy magunknak tetszelegjünk bármilyen beszédünkben. Két célom van az ige tanulmányozásakor és prédikáláskor. Semmit ne mondjak, ami az enyém, a másik pedig az, hogy semmit sem mondjak az emberek szórakoztatására. Bárcsak mindig úgy prédikálhatnék, mintha meg kellene halnom a szószéken, miután elvégeztem prédikálásomat, mintha közvetlenül a szószékről kellene ítéletre mennem. Ha nem ebben a lelkületben vagyunk, akkor nagyon kevés eredményt érünk el. A fenti idézet Thomas Phillips a Velszi ébredés című könyvéből olvastam fel. Megpróbáltatásaink meg szoktak szűnni, ha már kellőképpen átformálták lelkünket. Az emberiség romlása úgy kezdődött, hogy a bűnt erénynek magyaráztam. Az is rágalmazás, ha valakiről igazságtalanul gondolkodunk. Ami megfizethetetlen, azt már megszerezte nékünk a mi Úrunk. A külvilág és a bensőnk között van egy küszöb, és van egy lábtörlő. Ügyelj a betolakodó gondolatokra, mert hamar irányítani akarnak. Az emberi hiúságot minden hiú utálja a másik emberben. A készség még nem cselekedett. A legtöbb baj abból származik, hogy nem olyannak látjuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. A csend felerősíti lelki működéseink harmóniáját, vagy csikorgását. Kivételesen jó alkalom a helytállásra, ha az átlagosnál is kevesebb kedved van hozzá. A legjobb, ami érheti a kevét, hogy Isten még idejében megalázza őt. Nem nagy teljesítményünkkel, hanem engedelmességgel szolgálhatjuk legdicsőbben az Urat. A lélek fejlődése az egyszerűsödés. Aki nem bízza magát Jézusra, az hiába óvatos. A szégyentelenség szégyenletes tulajdonság. Előrelátó ember rendben hagyja a múltját. Ehetetlen ételen nem segít a tálalás. Kevés a bűnt abba hagyni, szakítani kell vele. Ameddig meg nem térsz, nem látod be, miért van rá szükséged. Ha nem vagy meggyőződve valamiről, ne próbálj róla meggyőzni másokat. Elcsendesedésre azért van szükségünk, hogy leegyszerűsödjünk.